És akkor tisztelettel megkérem Bognár Attila atyát, hogy tartsa meg az előadását.
Na, innen győzzünk. Mint ahogy az utasok Jámbor abjának szokása gyakorta, amikor valami szent liget vagy holmi szentelt lugas akad útjába, hogy ott fohászt mondjon, gyümölcsöt áldozzon, kis időre ott ülve maradjon, így teszek magam is, amint e szentül tisztelt városba lépek, s bármennyire is sürgető az utam, kegyeitekbe kell magam ajánlanom, köszöntő beszédet kell tartanom, és sietségemet meg kell tartóztatnom. De hiszen ez a város sem kevesebb okkal késztet a kegyes elidőzésre, mint amennyivel akár egy virágokkal befont oltár, vagy a lomboktól árnyékolt barlang, akár egy szarvakkal teleaggatott tölgy, állatbőrökkel koszorúzott bükk, de akár egy sövénnyel bekerített szent halmocska, vagy egy fatöng durván bálvánnyá bárdolva, gyepszőnyeg italáldozattal meghintve, vagy kőszikla olajjal megkenve készteti a vándort. Hiszen semmiség ez mind, s ha az a néhány, aki felkutatja Jámboran, imádságra méltatja is, a többi fel sem figyel rájuk, s elhalad mellettük. Kedves szervezők, igen tisztelt megjelentek, kedves lelkiatyák, nem biztos, hogy egy pogány pap Apuleius imént elhangzott szavaival kellene szólásra nyitni ajkam, de azért, hogy elsőként ezen ősi város keresztény gyökereire tekintsünk, és töltsön el bennünket a hála és a köszönet érzülete, ezeket a sorokat tűztem mondandóm elé, üdvözlő és köszöntő gondolatként. Nem szeretném feledni, néhány méterre ezen megszentelt kövektől vagyunk, hogy minden egyes kimondott szónak súlya van. Amit egymásnak kimondunk, egy élete elkísérhet bennünket. Generációkon át hordozhatjuk és adhatjuk tovább. De súlya van a kimondott szónak Isten felé is. A logoszok dialógusa nem díszítő elem, kegyes áhítat vagy ezernyi más. A logoszok dialógusa belépés a transzcendens világ mindent megszentelő és átjáró valóságába, a feltámadott létbe, hogy Isten legyen minden mindenben. Az imádság és meditáció címmel kértek fel az előadás megtartására. Jó dolgom lenne, ha jezsuita lennék, de nem vagyok az. Talán picit növendéküknek érzem magam, hiszen a teológiai éveim alatt jezsuiták voltak a lelkiatyáim, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Köszönöm, hogy szólhatok most önökhöz. Megtisztelő ez a felkérés, hogy gyakorló plébánosként, katolikus iskolákban lelkiatyaként, szolgálóként a témáról taníthatok, úgy, hogy mindig önmagamnak is mondom azt, amit önökkel megosztok. Jó, hogy eljönnek ezekre az előadásokra, jó, hogy van ilyen lehetőség a formálódásra, ismeretek felfrissítésére vagy épp elmélyítésére. Tanítványnak lenni nem kis kihívás korunk embere számára, mert uraktól nyüzsög a végtelenség. Egy pillanatra arra gondolok, hogyan imádkozik egy édesanya, aki kezében tartja újszülött magzatát. Mi van a szívében, hogyan szól Istenhez egy súlyos műtét előtt álló? Milyen az imádsága a kedvesét kereső fiatalnak, és milyen szavakat fogalmaz meg karácsonykor Jézuskának a két kicsi kezét összetévő gyermek. Milyenek ezek a szavak? Milyenek a hangsúlyok? Milyen az az érzés, melyből kibudjan a hála, a köszönet, a kérés, a magasztalás? És hol hangzik el a legmélyebb sóhaj, mielőtt megfogalmazódna a döntés, felkelek és atyámhoz megyek. Isten, Te vagy az én Istenem, virasztva kereslek, te rád szomjas a lelkem. Ezek a szavak már az ószövetségi zsoltáros fohászát állítják elénk, míg Jézus a kereszten függve így imádkozik. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, idézve a 31. zsoltárt. Mi az imádság? Az imádság a vallásosság erényének cselekedete, a keresztény élet alapfeltétele. De még ne menjünk haza, van folytatás is. Katekizmusunk, mely csak hitünk nyelvtankönyve, Liziói Kisszent Teréz imádság fogalmával vezeti be damaszkuszi Szent János definícióját, elmondja az imádság helyét, ahol a teljes ember az Úrra tekintve felismerheti annak, mármint az imádságnak módozatait, noha a koldus lét állapotában van, mármint az ember, hogy eljussunk mi, akik az imádság után kutakodunk, Szent Ágoston szamariai asszony történetének magyarázatához, hogy a kolduló, szomjazó Istendől nem csak magáról a názáretiről, hanem a teljes isteni valóságról állítassék, jól belevésve keresztény identitásunk sarokköveként a következőket. Isten szomjazza azt, hogy mi szomjazzuk őt. Cyril Maserato, francia kortárs író, Isten a haverom című nehéz témát feldolgozó, könnyed stílusú könyvében olvastam ezt a dadogást. Na, elszántuk magunkat. Ma összeköltözünk. Nem nála, nem nálam, hanem máshol. Nálunk. A mi közös lakásunkban. Nem olyan nagy lépés ez valójában, hiszen gyakorlatilag a kezdetektől fogva együtt éltünk. Számomra ugyanez a kapcsolatunk logikus fejlődési szakasza volt, számára azonban sokkal bonyolultabbnak tűnt. Egy szakadék. Félelmének a szakadéka felett kellett átlépnie. Nem mondta ki, csak megírta nekem. Néhány sor az éjjeli szekrényen, ébredéskor, amilyeneket gyakran hagy, csak úgy kedveskedésből, mert könnyebben ír, mint beszél. A legtöbb ember számára az érzelmek születése értékes pillanat, semmiből támadó boldogság. Számomra megszeretni valakit annélkül, hogy tudnám, viszont szeret, valódi szenvedés, elviselhetetlen veszély. Van, akinek kivirul az arca az érzelmek születésében, nekem sötétség költözik a szívembe. Kérdések és félelmek sötétsége. Tehát szeretned kell engem. Ki kell mondanod és ki kell mutatnod minden egyes nap. És ne haragudj rám, de időbe fog telni, mire én kimondom, hogy szeretlek. És soha nem haboztam kimondani, hogy szeretem, annyira magától értetődőnek tűnt. 43. 44. oldalon található ez az idézet. Megtanulni beszélni vele. Ez szomjúság. Ez vágy. Ez feladat. Ennek vannak szabályai, törvényszerűségei, jól körülhatárolható formái. Én erről a szenvedélyes vágyról kívánok beszélni, ahogyan Isten keresi az embert. Ez az örökös megtestesülés metafizikája, a felülről jövő megtestesülés logikája, Isten hatalmas tette, ahogyan az embert szereti és magához öleli. És mindez a történés az ember szíve körül, vagy ha nem, benne történik, hisz belőle indul ki az élet. Amikor imádkozunk, Jézus Krisztus Istenére tekintünk, ahogyan 16. Benedek erre vonatkozólag magyarázza, Jézus nélkül nem tudnánk, milyen az Atya valójában. Jézus imájából ismerhetjük meg egészen mélyen az Atyát, az imádság pedig alapvetően hozzátartozik Jézushoz. Az Atyában elmélyülő ima a vele való állandó bensőséges kapcsolat nélkül a történelmi Jézus teljesen más személy lenne, mint a bibliai Jézus. Jézus életének középpontja volt az imádság, innen kiindulva értette meg az Istent, az embereket, és értette meg a világot. Krisztus követése tehát azt jelenti, Isten szemével akarjuk látni a világot, és az ő akarata szerint akarunk élni. Jézushoz elengedhetetlenül hozzátartozik az Istennel való imádságos kapcsolat. Ez jelenti élete alapját. Azt mondja a pápa, ima nélkül nem lenne ugyanaz, aki valójában. Tehetünk egy olyan megállapítást, hogy az imádság mindig szent háromságos. Jézus imájában felragyog az Atya iránti szeretet, Jézus fiúként felismerhető, így válik láthatóvá az az egység, ami maga a Szent Háromság. A kereszténység annyit jelent, hogy részt veszünk és bekapcsolódunk Jézus imájába, életmódjába. Ez a keresztségünkre való utalás. A pápa kifejti, az életünk megkérdezésünk nélküli adomány, mint olyan sok más, mint például az anyanyelvünk, a történelmi kor, a szülőhaza, a gondolkodásmódunk. A földi élet borzalmain túlmutató remény az életet hordozza. Ez az ajándék. Elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, hogy mindent Istenből kiindulva értelmezzünk. Csak ebben a valóságban tud testet ölteni a helyes én, a helyes te. Hogy helyesen tudjuk értelmezni a mi fogalmát. Így lesz Isten maga a szeretet. Így értelmezhető minden egyes vele kapcsolatos beszéd, dialógus. Anélkül, hogy az imádságot lehatárolnánk, ebbe a tágas személyek közötti kapcsolati összefüggésbe helyezzük. Csak így van értelme a szent helyeknek, a szent időszakoknak, a szent cselekményeknek, azoknak a formáknak, melyek olyannyira változatosak és sokfélék az egyházban a lélek adományainak köszönhetően. Az ember, aki növekszik az életszentségben, megszenteli környezetét. A keresztény tökéletesség a szeretet tökéletességéből áll. Ez ajándék. Ahogyan Szent Bonaventura fogalmaz, olyan ajándék ez, melyet senki sem ismerhet meg, ha meg nem kapja, de csak az kapja meg, aki vágyódik rá. A vágyat viszont a Szentlélek tüze gyújtja meg benne. Ahhoz, hogy az imádság korunk embere számára ne csupán a hasznosság és használhatóság elvén szerveződjék, ne szűküljön le technika, módszer szintjére, ne szakítsa ki a teljes térből, a teljes időből a maga részét, elengedhetetlenül szükségünk van arra, hogy egy kritikai szemléletet sajátítsunk el, mely képes úgy értéket felmutatni, azokból a kincsekből, melyek régiek és újak, hogy ne szakadozzon szét se a tömlő, se a háló. Az általam idézett francia író egyik megrázó mondatát nem tudom nem megosztani önökkel, eképp hangzik. Aznap értettem meg, miért énekel Alice minden este egy kis dalt a fiunknak lefekvéskor. Nem csak azért, hogy elaludjon, azért is, hogy megvédelmezze. Altató dallal védje meg attól a jövőtől, amelyben feladja a harcot gondolatai ellen. altatódalt ad neki, hogy legyen bátorsága harcolni önmagával. Altatódalt, hogy férfi legyen belőle. Ennyi az idézet. 77. oldalon található. Az imádság útja az emberré válásunknak az útja. A mindennapok útja. Nem csak a vasárnapi közösségben megélt imádság útja, nem csak az evés előtt és utána elmondott fohász útja, nem csak a reggeli és esti kedves szövegek felmondásának az útja. Miért? A szent attól kezdve, hogy Isten kockáztatott, hódító útra indult, hogy megszeretgesse a profánt. Isten nagy ölelése ez. Berki Feriz, Imrényi Tibor és még sokan mások által szerkesztett Ortodox Kereszténység című könyvben találtam rá ezekre a nagyon szép gondolatokra. Remélem a kedves kolléga nem haragszik meg rám, hogy területére betévedtem. Mivel az ima a lélek élete, feltételezi, hogy leküzdjük a halál szétesését. Ezért kell egyesítenünk értelmünket és szívünket. Ne gondoljunk a két elem egyszerű keveredésére, az ortodox lelkiség nem száraz elvontsággal párosult érzelgőség. Sokkal inkább szerves egységről, vegyülésről van szó, amely új minőséget hoz létre. Értelmünk és szívünk egysége gondolkodásunkat életszerűvé és szeretetünket meggyőződésessé teszi. És hogy majd mondandóm végén újból ebből a könyvből idézhessek, szeretnék egy icike-picike kitérőt tenni. Dietrich Bonhoeffer a Szentírás imádságos könyvében így ír. Ha tehát a Biblia imáit, különösen a zsoltárokat olvasni és imádkozni szeretnénk, elsődleges kérdésünk ne az legyen, hogy hogyan kapcsolódnak ezek hozzánk, hanem hogy mi közük van Jézus Krisztushoz. Előbb tisztáznunk kell, hogyan is értsük a zsoltárokat, mint Isten igéjét, hogy aztán imádkozhassuk. A cél tehát nem az, hogy a zsoltárok éppen azt fejezzék ki, amit mi pillanatnyilag bensőnkben érzünk. Meg lehet, a helyes imádsághoz éppen az szükséges, hogy a szívünk ellenére imádkozzunk. Nem az a fontos, hogy mi éppen mit szeretnénk kérni, hanem Isten mit akar, hogy kérjünk tőle. Imáinkat nem szívünk szegénysége, hanem Isten igéjének gazdagsága kell, hogy meghatározza. És akkor térjünk rá a meditáció kérdéskörére. Ezt meghagyom a kollégáknak, nem csak vicceltem. Engedelmükkel, ezen kérdés bennfoglaltan szerepel az imádság lényegének megállapítása között. Aki nem hiszi, az járjon utána. És aki bővebben szeretne megismerkedni a keresztény meditáció rejtelmeivel, ha már könyvről volt szó, akkor essék szó Jálics Ferenc atyáról. Szíves figyelmükbe tudom ajánlani Jálics Ferenc atya ez irányban kifejtett mindennemű tevékenységének lenyomatait, írásait, előadásait és könyveit. Ez nem a reklám helye volt. Végezetül a már idézett Ortodox Kereszténység című könyv szavaival szeretném megköszönni kedves figyelmüket, türelmüket, és elsősorban megértésüket, hogy nem a püspök atya szólt önökhöz. A múlt században, különösen az oroszok között terjedt el a megszakítás nélküli imádság gyakorlása. Egy névtelen zarándok a század második felében úgy határozta meg ennek az imádkozási módnak a lényegét, hogy eképpen szól. Az új szövetség igéi szerint az ember és az egész teremtés akarata ellenére van a hiúság hatalma alatt, de Isten gyermekeinek szabadságára áhítozik, afölé törekszik, ahhoz kíván eljutni. a teremtett világ e titokzatos fohászkodása, a lelkeknek ez a velük született vágya, a belső imádság. Nem lehet megtanulni, mert mindenkiben és mindenben jelen van. De mi mégis a tanítványi lelkülettel mondjuk, Urunk, taníts meg minket imádkozni.